Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újong a lelkem, testem is biztonságban van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálákat adni neked az imádság elkészített alkalmáért, az igével való élés lehetőségéért, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, Urunk, mert az Isten magasztalásában hatalmas erő rejlik. S Urunk, szükségünk van arra az erőre, ami te tőled jön, amely erővel az erő fölötti utat meg tudjuk járni, mert Urunk, emberi erőnk most is elfogyott, és olyan jó, Urunk, hogy úgy jöhetünk te hozzád, ahogyan vagyunk. Akkor is, ha meg vagyunk fáradva, akkor is, ha vannak kétkedéseink, akkor is, hogyha az elmúlt héten talán nem úgy döntöttünk és nem úgy szóltunk, ahogy pedig szerettünk volna, kérünk, Urunk, légy irgalmas hozzánk, és töröld el a mi bűneinket. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te először az Úr Jézusra nézel, és utána mi reánk. És az a látvány, amit Jézusban látsz, az mindenre elég, amikor ránk tekintesz. Úrunk, taníts meg bennünket is így látni embereket, életeket, próbatételeket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és taníts meg bennünket látni, hallani újból, hogy valóban úgy tudjuk ezeket a kegyelmi ajándékokat használni, mint amelyeket te újjáteremtettél az életünkbe. Kérünk, hogy áld meg a te igédet, hogy az élő és ható lehessen, el tudjon hatolni a lelkünk legmélyebb, rejtettebb zugaiba is, át tudja járni egész valónkat, és meg tudjon bennünket tisztítani ígéretet szerint. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy miközben imádkozunk, és az igére figyelünk, kimondhatatlan fohászkodásaiddal járj közben mi érettünk, Urunk, hogy amit nem tudunk kérni, pedig szükségünk lenne rá, te azt is elmondd velünk együtt és értünk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj közénk és áld meg Isten tiszteletünket, az Úr Jézusért. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, ugyamint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, János evangéliumának 7. részében, a 40-től az 53-ig terjedő versekben, és olvasom még Máté evangéliumának 7. részéből az 1., a 2. és a 12. verseket. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ez a próféta, mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságba. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik: titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítélje az ember, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, s amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, Ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Kedves szeretett testvérek, sok vélemény kavarog a nép körében. Nagyon sokféle vélekedés, nagyon sokféle hagyomány, tapasztalat, az, ami a lelkükbe és a gondolataikba és az ajkukra is oly sokféle véleményt helyez Jézus Krisztusról. És nagyon jól tudjuk, hogy Jézus életének is ez egy olyan szakasza, amit nevezhetnénk úgy is, hogy egy nehéz erő fölötti útszakasz. Hiszen az előző fejezetekben mind-mind arról hallunk, hogy ugyan a hetedik résszel elkezdődik János evangéliumában a lomsátrak ünnepének a szakasza, gyakorlatilag az Úr Jézust fokozatosan, de szépen elhagyják. Először a tágabb tanítványi kör. Kijelentik, mikor Jézus a mennyei kenyérként jelenti ki önmagát, és aki az ő testét eszi, és az ő vérét issza, abban van meg az élet. Ezekre az igékre kijelenti a tágabb tanítványi kör, hogy kicsoda hallgathatja ezt, kemény beszéd ez. Az eredeti szöveg értelme szerint elviselhetetlen, túl nehéz, hallgathatatlan. Aztán arról hallunk, hogy a testvérei is gyakorlatilag még azt írja a Szentíró, hogy nem hittek benne. A testvérei teljesen idomulnak a korszellemhez, és egyáltalában nem veszik figyelembe, hogy az Úr Jézus elmondja több ízben is, hogy nem jött még el az én órám. A testvérek azt mondják mindennek ellenére, hogy menj fel Jeruzsálembe a nagy ünnepre, és ott a nyilvánosság előtt mutasd meg, hogy mire vagy képes. Igazi opportunista szemléletmód, igazodj mindig a lehetőségekhez. De Jézus mindig az atyához igazodik, és ahhoz a kegyelmi órához arra vár, amit majd az atya fog számára felmutatni. Ebből is láthatjuk, hogy Jézus egyre inkább magára marad emberi szempontból. A végén pedig maguk a zsidók, a tanítók és a farizeusok azok, akik megkérdőjelezik küldetésének a lényegét, hiszen Jézus tanít, ezt halljuk, hogy bemegy a templomba és tanít. A hegyi beszédben is arról hallunk, hogy tanítja a nagy sokaságot. És azt mondják a zsidó tanítók, hogy hát azt sem tudjuk, hogy honnan jön. És hogy egyáltalán honnan tanulta, hogyan taníthat, hogyan mondhatja mindezt. Kedves testvérek, ezekből és ebből a sok rétű véleményből, ami Jézusról hangzik el, azt láthatjuk, hogy az emberek nem tudják a helyére tenni mindazt, amit láttak és hallottak az Úr Jézusról. Mindenki hozza a maga valóságát, mindenki hozza azt, amit eddig tanult, hozza azt, amit eddig várt az Istentől, és sehogyan sem tudja a helyére igazítani mindazokat a kijelentéseket, csodákat, igéket, amelyeket az Úr Jézus hirdetett meg, mert jobban ragaszkodnak az emberihez, jobban ragaszkodnak ahhoz, amit ők kigondoltak, jobban ragaszkodnak az emberi hagyományanyaghoz, mint ahhoz, amit Jézus Krisztus mond, pedig elmondja, nem a magamét mondom, hanem azt, amit az atyától hallok. Az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. Hát, kedves testvérek, a mi életünkben is sokszor sok minden kavarog. A mi életünkben is van, amikor nem tudunk eligazodni a mindennapok dolgaiban, és van, amikor így látjuk a dolgokat, aztán van, amikor amúgy. Egyébként is az emberi lélek hajlamos arra, hogy olyan legyen, mint a viharver tenger, amely ide-oda tajtékzik és hullámzik. És kedves testvérek, mindaddig, amíg az emberi élet helyére nem kerül Istenben, addig gyakorlatilag egy ilyen tétova, partot mosó, gyakorlatilag el nem kötelezett élet az emberi lét, kiszámíthatatlan és megbízhatatlan. Az Úr Jézusról is azt olvassuk, hogy soha nem bízta magát emberekre, mert jól tudta, hogy mi lakozik az emberben. Tehát arról hallunk, hogy ez a sok vélemény, ami az Úr Jézusról elhangzik, hangzik úgy, hogy ő az a próféta. Ezzel vezeti be János a negyedik résznek ezt a perikópáját. Ez azt jelenti, hogy nem egy új prófétára gondolnak, nem egy új prófétára, hanem arra a prófétára, akiről egészen bizonyosan Mózes szólott, mégpedig Mózes 5. könyvében, a 18. rész 18. versében. Prófétát támasztok nekik, atya fiai közül, olyat, mint te, az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Tehát volt a nép között egy olyan réteg, aki a messiási korszaknak a prófétáját vélte felfedezni Jézusban. Ez szólal meg János evangélium a 6. részének 14. versében. Ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. A 40 és 41. versekben pedig még egy kiegészítést oldanak a próféta szóhoz, ami már úgy hangzik, hogy az igazi, vagyis a valódi próféta, akit Isten küld el a választott néphez. Mások tovább mennek és kimondják, hogy ez a Krisztus, a felkent, vagyis a messiás. A 31. versben ez még csak kérdés formájában hangzik el. Ez is mennyire visszaadja, olyan csodálatos János evangéliumának ez a finom hangolása, hogyan visszatükrözi azt a lelki állapotot, ami abban a korabeli néptömegnek a lelkiségéből kijött, előjött, hangzott. És itt az hangzik, hogy a samáriai asszony történetében, hogy avagy nem ez a Krisztus, jöjjetek és nézzétek meg, lássátok, hiszen mindent megmondott nekem. Ezelőtt a kérdése előtt a samáriai asszonynak az Úr Jézus maga mondja el neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Az a Krisztus, az a messiás, aki majd eljön az utolsó időben, akit te hiszel és akit te vársz. Én vagyok az, aki veled beszélek. És olyan szépen lehet nyomon kísérni a samáriai asszonynak a hitbeli fejlődését, a népnek a Krisztussal való közösségében végbe menő fejlődést. Először kérdezik, avagy nem ez-e a Krisztus? És kedves testvérek, a 41. versben ez már állítássá válik. Ez az, aki eljött. Kedves testvérek, nem szégyen, amikor a mi életünkben is tapasztaljuk ezeket a változásokat. Nem probléma az, amikor kérdésünk van. Kérdésünk van az Úr Jézusról, a Szentlélekről, az Atyáról. Nem baj, ha kérdésünk van arról, mit jelent a megszentelődés útján járni. Az a jó, ha van kérdésünk. Az a jó, ha mi is fel tudjuk tenni, hogy kicsoda a Krisztus az én életem számára. És de jó, amikor eljutunk odáig hitben, mert Jézus tanítani akar bennünket, hogy már meggyőződésünké válik, és bátran meg tudjuk vallani, ő a Krisztus, ő az én megváltóm. Minden esetre Jézus nagyon megosztja a sokaságot, az őt hallgatók nagyon sokféle módon nyilvánulnak meg, és kedves testvérek, vagy befogadókról hallunk, vagy elutasítókról. És ez ma is éppen így van. Van azonban egy nagyon szomorú megfigyelés, mégpedig az, hogy a nagy tanács, a Sanhedrin is elküldi az Úr Jézushoz a nagy ünnep, a lomsátrak ünnepének napjaiba az ő megfigyelőit. Ezek gyakorlatilag templomszolgák voltak, gyakorlatilag bírói jogokkal is rendelkeztek, ítélkezhettek ezek a szolgák, és az volt az ő küldetésük, hogy mivel rendkívül nagy volt már a lincs hangulat, ami az Úr Jézus ellen irányult, azt akarták a főpapok, a Sanhedrin, a nagy tanács elérni, hogy vessék reá Jézusra a kezüket, és vigyék, vezessék el őt a nagy tanács elé, hogy elítéljék. Kik akarták az Úr Jézust elítélni? Akik meg sem hallgatták az ige hirdetéseit. Azok ítélkeznek Jézus felett, akik meg sem hallgatják, mit tanít a mennyek országáról, mit tanít az Isten megbocsátó szeretetéről. Nekik bőven elég volt az a genealógiai, Jézusnak a genetikai hozott, öröklött hagyománya, hogy József fia ez, ennek az ismerete, és az a geológiai ismeret, hogy galileai. És ez bőven elég volt ezeknek a nagy vallási vezetőknek, hogy ítélkezzenek az Úr Jézus felől. Kedves testvérek, nem szomorú dolog, amikor bizonyos híresztelések alapján alkotunk másokról véleményt. Az Úr Jézus nem véletlenül tanítja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Ahogyan szeretnétek, hogy az emberek ti veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok az emberekkel. Mennyire csodálatos a szeretetnek ez a mértéke. Isten először meg akar ismerni bennünket, és arról hallunk az Ószövetség, Újszövetség lapjain, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ebbe benne van az, hogy ismerem a lényegedet, a lényedet, tudom, hogy ki vagy. Csodálatos dolog, amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, mert nem távozom el te tőled. Én megyek előtted. Isten tudja, hogy mit vállal. És amikor az Úr Jézus azt hirdeti, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, jól tudja, kiknek ígéri ezt a csodálatos missziói parancsolat végén levő ígéretét. Tudja, hogy egy olyan nyájnak, egy olyan tanítványi körnek ígéri ezt, akik majd sok próbatételen mennek végig. És kedves testvérek, egy életút alatt, ó, mennyi vélemény megy végig a lelkünkön, az elménken. Az érzelmeink szinte olyanok, mint egy nagy csatatér, és minél több a próbatétel, kedves testvérek, annál többet bolyong az a lélek, aki még nincs a helyén. Azt látjuk ebből a csodálatos perikópából, hogy itt egyedül Jézus Krisztus van a helyén. Atyával van közvetlen élő lelki kapcsolatban. Mindazok pedig, akik nincsenek a helyükön, lélek szerint az Istennel való kegyelmi viszonyban, kedves testvérek, azok olyanok, mint a háborgó tenger. És ilyen a sokasság, aki ugyanolyan, mint a világ, és a világ fiaihoz hasonlók a farizeusok is. Gondoljunk csak bele abba, hogy a Jeruzsálembe érkező vizsgáló bizottság nem ismeri fel keresztelő János kilétét, hogy minémű lélek lakozik benne. Aztán a mennyegzői szolgák nem ismerik majd fel, hogy honnan való a jó bor. Aztán Nikodémus, aki nem tudta, hogy hogyan lehet újonnan születni. Még nem érkeztek meg, kedves testvérek. Még nincsenek a helyükön. És ez okozza azt a sok-sok próbatételt, azt a sokféle változatos véleményt Jézusról, mert még mindig nem ismerték fel, hogy kicsoda Jézus, és ez mind azért lehet, kedves testvérek, mert aki megelégszik arról, amit Jézusról mondanak, azt kell, hogy mondjuk, hogy az kevés. Nekünk Jézust magát kell hallgatni, Jézust, és nekünk őre át kell nézni. A zsidókhoz írt levél arról tesz vallomást, hogy nézzetek fel a hit szerzőjére, Jézusra, aki az ellene megnyilvánuló ellenségeskedés közepette nem törődött a reája váró szenvedésekkel, hanem mindvégig kitartott, mindvégig szeretett minket, annak ellenére, hogy ismer, s éppen ez az ismeret veszi rá az Isten megváltó szeretetét arra, hogy mivel jól tudja, hogyan formált, mivel jól tudja, mit hordozunk magunkba, s azt is, hogy mennyire tört cserépedény az életünk, Isten annál inkább úton van felénk, mert ismer bennünket. Jelenések könyvében ezt így adja tudtunkra, tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy most éppen mivel vagy elfoglalva, és ismerem a múltadat is, és kezemben van a jövőd is. De akkor lesz ez a jövő a tiéd, én általam, ha a helyedre kerülsz, ha megismered az élő Krisztust. Kedves testvérek, amikor visszatérnek a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak a tagjai elé, ezek a kiküldött megfigyelők, akkor a nagy tanácsnak az élén álló főpap tanítók számon kérik tőlük, hogy hol van Jézus, miért nem hoztátok őt elénk. És ők, mint akik hallgatták az Úr Jézusnak az ige hirdetéseit, tanításait, egyszerűen csak annyit tudnak mondani, hogy úgy tanított, ahogyan még embert nem hallottunk beszélni. Az Isten kijelentett igéjének a hatása alá kerülnek, és Isten igéje elkezd bennük munkálkodni. A tanítók pedig, akik távol vannak mindettől, csak a híresztelésekre adnak, hogy Jézus szombatnapon gyógyít, hogy önmagát az atyával hozza egy szintre, hát kedves testvérek, ez az ő számukra nagyon felháborító volt. Az írástudóknak felhatalmazásuk volt az írás magyarázatra, Jézusnak pedig Istentől nyert teljhatalma. Ezt a nagy különbséget veszik észre a megfigyelők, és ezt a különbséget veszik észre a tanítók, az írástudók is, és nyilvánvaló, hogy irítség szállja meg a lelküket, mert bármit is elkövetnek, ha valaki nincs az élő Istennel, mindennapi közvetlen élő kapcsolatba, kedves testvérek, ezt semmi nem tudja pótolni. Ha valaki nem az ajtón megy be, aki Krisztus, nem tud bemenni és kijönni, nem tud bemenni az Isten világosságára. Ha valaki nem a szőlőtőkén keresztül hajtja a vesszejét és növeli termését, semmiféleképpen sem tud mennyei gyümölcsöt teremni. Ezek az írástudók és farizeusok, a nép vezetői nagyon eltévejedtek abból a kapcsolatból, ami az Istennel való élő közösség lett volna. És ezért nincs más a szívükbe, csak ítélkezés és gyűlölet. Kinek a jogköre az ítéletalkotás? Hát az Istené. Ebből is látszik, hogy nem a helyükön vannak. Carl Rogers, aki a segítő beszélgetésnek az atya, úgy nevezik legalábbis lelki gondozói körben, annak idején egy nagyon egyszerű példát hozott fel az emberi életre, hogy mennyire fontos, hogy az ember a helyére kerüljön. Nagyon egyszerű példa keresztül mutatta be ezt a burgonyának, a krumplinak a példáján, és azt mondta, hogy lám, amikor eljön a tavasz, akkor a krumpli elkezd kicsirázni, és hogyha ezt az időszakot a gazda nem ragadja meg, és a krumplit nem ülteti el a földbe megfelelő módon, akkor a krumpli elrothat, pedig egyébként teremne. És nagyon jól tudjuk, hogy a krumpli szemek alatt bizony milyen gyönyörű termés tud lenni, hogyha megfelelő talajba, megfelelő időben ültetjük el a krumplit. Hát Rogers azt mondta, hogy ilyen az emberi élet is. Az emberi életnek is megvan a maga szomjúsága, éhsége. Az emberi élet is egy olyan csodálatos valami, ami élni akar, kibontakozni, teremni és gyümölcsözni. De ha nem a megfelelő helyre kerül, akkor az az élet visszafejlődhet, deformálódhat, és bele is pusztulhat abba, hogy nem a helyén van, nem oda került, ahova való. Egy nagy ószövetségi tanár, teológiai tanár mondta azt a nagyon egyszerű példát, hogy ahogyan a madárnak a levegő égbe van a közege, ott tud kibontakozni, hiszen ő ott tud madár lenni igazán, és ahogyan a halnak pedig a víz az igazi közege, hiszen ott tud úszni megfelelő módon, a teremtettségi rendben az az ő helye, ugyanígy az embernek is megvan az elkészített helye Jézus Krisztusban. A helyünkön vagyunk-e, kedves testvérek? Krisztusban vagyunk-e, vagy az ítélkezők székében ülünk? Érdemes ezen elgondolkodni egy új hét kezdetén, mert Jézus kérlel bennünket, ne ítéljetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek majd benneteket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, s ahogyan szeretnétek, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is ugyanúgy cselekedjetek ővelük. Bár az Úr Jézus egyáltalában nem volt elkényeztetve a korabeli népvallási vezetőitől, azt is mondhatnánk, hogy csupa kegyetlen szót, és halált, vádat, ítéletet kapott tőlük, ő mégis minnyájukért meghalt a Golgotai keresztfán, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki nem Krisztusban van, az még tévejgő, botladozó állapotban van. Imádkozzunk azért, hogy Isten haza tudjon vezetni minket, minden botlásunkból, megtévedésünkből Krisztushoz, és legyen ima témánk hétközben is az, hogy ne megítéljük az embereket, hanem ismerjük meg őket, tudjuk meg, hogy miért viselkednek úgy, mi vezette őket arra a döntésre, arra a beszédre, ami a szájukból kijött, ami a szívükbe megszületett, és imádkozzunk értük, mert Jézus is imádkozott a keresztfán. Isten vezérelje lelkünket, és őrizze meg bennünket, úgy, ahogyan a Zsoltárok könyvéből hallhatjuk. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak, az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Ízó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedény. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljatok az Úrnak, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, s el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Ámen. Menyei édesatyánk, köszönjük a te igédet, mert a te igéd az az egyetlen valóság a te szent lelkednek munkája nyomán, amely ige ma is olyan élő és ható módon tud megszólalni, Urunk, hogy annak idején régen te is szólott, amelybe sokan felismerhették az egy igazságot, a valóságot Jézus Krisztusban, és Urunk a hirdetett igében. Hálát adunk azért, hogy még ma is szólhat a te igéd, Urunk, hogy van evangéliumod, van jó híred, ami számunkra, és az, hogy mind boldog az az ember, aki te hozzád menekül. Úrunk, ha kételjeink és kétségeink vannak, ha az életünk és a gondolataink olyanná kezdenének válni, mint az imbolygó tenger vize, könyörülj meg rajtunk, és adj nekünk hitet és imádságot a szívünkbe, ajkunkba, hogy hozzá tudjunk menekülni. Ne ellenet kerüljünk perbe, és ajkunkkal téged számon kérjünk, hanem engedd meg, hogy imádságunkba kérjük azt a megvilágosító kegyelmet, amely meg tudja nekünk mutatni azt, amiben vagyunk, s hogy mely irányba kell igyekeznünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma is hallgathatunk téged a te igéden keresztül, a Szentlélek munkája nyomán. Ha lélektől lélekig juttatod el az evangéliumot, ha teljesen téged be akar fogadni a mi életünk. Könyörülj meg rajtunk, édesatyánk, és kérünk téged, hogy ne előítéletekkel nézzünk a másik emberre, és hallgassuk az ő mondandóját, hanem adj nekünk tiszta, nyitott szívet, hogy be tudjuk fogadni, Urunk, mindazt, amit te szeretnél a mi életünkhöz eljuttatni. Könyörülő irgalmadat kérjük, Urunk, hogy járj előttünk az előttünk álló új hétben is, áld meg annak napjait, óráit, perceit, nappalait, éjszakáit. Légy, Urunk, a te szent lelked ereje által mellettünk, stáplálj bennünket minden nap igéddel, s járj előttünk az ige fénysugarával, hogy ne járhassunk sötétségbe. Légy, Urunk, a betegek gyógyítója, gyászolók vigasztalója, Áld meg családjainkat, személyes életeinket, gyülekezetünket. Könyörgünk, Urunk, a presbiter választásért gyülekezetünkbe, s a többi gyülekezetek életében is. Engedd meg, Urunk, hogy hitből, lélek által, a Te igédre figyelve, tudjunk neked engedelmes szívvel élni. Így könyörülj meg rajtunk, Urunk, és védj minket körül a Te szereteteddel, mert boldog az az ember, aki Te hozzád menekül, és feltárja lelkét, gondolatait, és megvallja az Úrnak nyomorúságait. Mert, Urunk, Te nem ítéled el azt, hanem megvigasztalod, és megtisztítod. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hiszen az emberi ítéletek sokszor sokkal fájdalmasabbak, mint a Te ítéleted. Jöjj, és szereteteddel vértesz fel bennünket, és tedd készé szívünket a megbocsátásra és az imádkozásra. Jézusért. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.